Talentum. Beszélgetések életről és értékekről. Dr. Podmanicki Erzsébettel, az Országos Onkológiai Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetőjével Keresztes Szilvia beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Pusztainé dr. Podmanicki Erzsébetet, orvost, az Országos Onkológiai Intézet Nemzetközi Osztály vezetőjét. Akivel arról beszélgetünk, hogy vajon melyik lehet az a szentírási idézet, ami a legközelebb áll a szívéhez, ezentúl pedig a családról, a családi értékekről, a hitéletének legfontosabb állomásairól. Szerintem akkor kezdjünk ezzel az idézettel.
Sok idézetet tudnék mondani, de a nekem legfontosabb az Lukács evangéliumából egy picike kis részlet, amikor ugye arról beszél Jézus a tanítványoknak és másoknak, hogy a szeretet, kit kell szeretni, és ennek az idézetnek a legvége az, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat.
És vajon mi lehet az oka, hogy ez ilyen fontos az életében?
Én egy nagyon régi családból származom. A háború után elég sok nehézségen mentünk keresztül, nekünk is nagyon sokat segítettek, és úgy éreztem, hogy nekem is ez egy feladatom, hogy másoknak segítsek. Ez vezetett oda is, hogy orvos lettem, és ezáltal tudok sok mindenkinek segíteni. Ugyan furcsa kanyart vett az életem, mert nem vagyok praktizáló orvos, hanem először kutató voltam, rákutató, ugye, ami az intézet nevében is benne van, és aztán később a következő rendszerváltás, tehát 90 után nemzetközi ügyekkel foglalkoztam, tehát visszakanyarodtam oda, hogy mi szerettem volna valamikor régen lenni, diplomata, mint a nagyapám, ami hát ugye teljesen elképzelhetetlen lett volna, de most orvos diplomata vagyok, és a sok-sok kolléga révén, akik ugye helyettem praktizálnak, nagyon sok betegnek tudok segíteni.
Ki tudná emelni egy konkrét történetet, amikor nagyon nagy öröm volt az ön számára, hogy segíthetett valakin?
Először talán elmesélném egész röviden, hogyha szabad, hogy jutottam oda, hogy orvos legyek. Ennek is van egy picike kis története. Nem ismertem a nagymamámat, aki holland volt, de Magyarországon élt természetesen, de nagyon korán meghalt, még az édesanyám is csak kislány volt, és valamiért tévesen azt hittem, hogy ő rákbetegségben halt meg, és gondoltam, hogy hát majd én itt ugye elmegyek rákkutatónak, nem voltam több ilyen 7-8 évesnél, és majd hát én föltalálom is, akkor más már nem fog ebbe meghalni. És 9 éves koromban a születésnapomra kaptam a szüleimtől egy könyvet, ami a híres orvosfeltalálókról szólt, és az utolsó oldalon volt egy híres orvosfeltalálókról úgy, hogy nem csak le volt írva a történetük, hanem ott volt a képük is. És az utolsó oldalon volt 3 vagy 4 mondat arról, hogy na hát ide fog majd kerülni az az ember, aki föltalálja a rákbetegség megoldását, és ott volt egy üres hely a képnek. És én oda beragasztottam a saját képemet, és azt mondtam, hogy na ide majd aztán én hozom a történelmet. Hát aztán sajnos persze ez nem egészen így működött, először is borzasztó nehezen vettek fel az egyetemre, 5-ször jelentkeztem, mire bekerültem. Mire elvégeztem, fölmértem, hogy nekem itt ezzel a névvel, ilyen indítatással, és nőként sanszon sincs arra, hogy hát valami komoly karriert fussak be, úgyhogy hát aztán lejjebb adtam, és elmentem kutatónak. De azért azt elmesélem, hogy az indítatás, ugye, a nevem miatt, de valószínűleg egyébként is nem vettek föl 8. általános iskola után gimnázium, állami gimnáziumba se, kereken megmondták, hogy ne is jelentkezzem. Kitűnő tanuló voltam, tehát nem ez volt az ok, hanem az, hogy milyen családból származom. Ezért is, de mondom, valószínűleg családi indítatásból egyházi iskolába jártam, 2 iskolát jártam végig, illetve hát egyet kezdtem, és a másikba fejeztem be, a Patrona Hungáriában kezdtem, akik szegények azóta is azt nyögik, hogy én oda jártam iskolába, és aztán onnan családi okok miatt átmentem a Szentendrei Ferences gimnáziumba, ott érettségiztem. És amikor az egyetemre felvételiztem, hát mondom, 5-ször, de ebből 4 alkalommal soha nem hagyták ki ezt a megjegyzést, hogy hát mit akarok én itt, ezzel a névvel, kisztagság nélkül egyháziskolából jöve. Aztán hát ötödszörre már olyan protekcióhoz jutottam, amelyik, aki azt mondta, hogy ha megfelelek a felvételén, akkor föl fognak venni. Tehát az egyházi indítatás megvolt már koráról, családból, és hát aztán mégiscsak fölvettek. És mondom, kutatóként dolgoztam, és akkor hát nem is jutott eszembe, hogy klinikus legyek. Abban az időben, ez a 70-es évek közepe, amiről beszélünk, egy nőnek olyan sok nehézséggel kellett megküzdenie orvosként a férfi orvostársadalomban, hogy én fölfogtam, és azt mondtam, hogy na, én már megküzdöttem magáért azért, hogy orvos legyek, pazaroltam idézőjelbe az életemből 5 évet, amíg hát egyáltalán bekerültem, nekem már nincs másik 5 évem, amit erre áldozzak, és ezért elmentem rákutatónak, az egyetemen dolgoztam, ahol volt egy szuper főnököm, aki egyáltalán elintézte és lehetővé tette, hogy ott állást kapjak, mert még ez is probléma volt a 70-es években, nem akartak fölvenni ezzel a névvel. De hát aztán attól kezdve, hogy oda bekerültem, akkor azért attól kezdve sinem voltam, és közben férjhez mentem, 2 gyereket szültem, és akkor itt megint van egy kis kanyar az életemben, mert a 2 gyerekkel következő 5 évet hagytam ki a szakmai karrierből, mert otthon maradtam velük, és azt mondtam, hogy én a gyerekeket magamnak szültem, nem annak, hogy na valaki majd ott nekem segít. A barátok ezen teljesen meg voltak lepődve, hogy megint, hát te, aki már annyit is kihagytál. Aztán kiderült, hogy a kutatásban nem olyan jelentős ez az 5 év, úgyhogy nem volt olyan nagy baj, és akkor visszamentem dolgozni, de akkor már átkerültem az Országos Onkológiai Intézetbe, és itt azért már annak ellenére, hogy nem klinikusként, nagyon sok beteggel kerültem kapcsolatba, sajnos nagyon sok barát, ismerős is ugye oda ment, és hát ez azóta a praxisom, hogy hozzásegítem a betegeket, hát elsősorban barátokat, ismerősöket, de most már az ismerősök ismerőseinek az ismerőseit is, hogy a megfelelő kollégához kerüljenek, a megfelelő ellátáshoz jussanak, és így több esélyük legyen arra, hogy meggyógyuljanak. Ebben a szakmában, tehát az onkológiai szakmában olyan, aminek nagyon sok, nagyon szép eredménye van, nem sok van, legyünk egész őszinték. Mire hozzám fordulnak a betegek, addigra már általában nagy baj van. Mert ugye hát az ember először elmegy az orvoshoz, és hát ott telik, múlik az idő, kezelgetik, kitalálják, hogy megtalálják, hogy mi a baja, és akkor mindenki bízik abban, hogy hát a jó úton van. Hát ez nem mindig van így, sajnos, meg hogyha jó úton van is, hát a rákbetegségnél nagyon fontos, hogy mennyi idő telik el addig, mire effektív a kezeléshez eljut az ember, és bizony sokszor sok idő telik el. Most például pillanatnyilag a legjobb barátnőm, de tényleg a legjobb barátnőm, 2 legjobb barátnőm van, és a 2 közül az egyik küszködik és harcol ezzel a betegséggel, és hát őnek is bizony eltelt körülbelül 1/2 év a panaszainak a megjelenése után, amikor hát oda került, hogy megtaláltuk, hogy na mi a baja, és mivel kezeljük, hála jó Istennek, ez pillanatnyilag nagyon pozitívan áll, jól van, hat a kezelés, minden reményünk megvan arra, hogy a jó Isten segítségével, hát ha nem is a szószoros értelemben meggyógyul, mint ahogy az ember meggyógyul egy influenzából, vagy meggyógyul egy vakbélműtét után, de minden esetre minden remény megvan arra, hogy hát jó állapotban marad még hosszú-hosszú évekig, úgyhogy ez mondjuk egy ilyen példa. Sok ilyen példát rengeteget tudnék hozni, ami örömet okoz, de azért őszintén megmondom, a példák hát legalább 75%-a inkább negatív. Amikor ugye, ami fontos, és amit megint én tudok nyújtani a betegnek, az az, hogy amikor kiderül, hogy hát halálos beteg, és bizony nem is fog valószínűleg meggyógyulni, akkor nagyon sok lelki támaszra van szükség ezeknek a betegeknek. És legyünk egész őszinték, a mai magyar egészségügy nincs abban a helyzetben, hogy a klinikus orvosok sok időt tudnának fordítani arra, hogy ezt a lelki támaszt megadják, és akkor jön be megint az én szerepem, hogy hát elbeszélgetek ezekkel a betegekkel, sok mindent elmagyarázok, és főleg meghallgatom ezeket a betegeket. Önállok, ez a legfontosabb. Soha nem adok konkrét tanácsot, és ez egy nagyon fontos dolog a mi szakmánkban, vagyis legalábbis ezen a területen döntést a beteg csak maga hozhat, ezt én mindig hangsúlyozom. amit szoktam mondani, amikor már nagyon-nagyon akarják, hogy tanácsot adjak, akkor azt szoktam mondani, hogy ha én ilyen helyzetben lennék, én ezt csinálnám. Nem könnyű hely, és éppen ezért tisztelem a kollégákat is, mert nagyon-nagyon kevés a igazán pozitív élmény. Még ma is, pedig már nagyon sok rákbeteget meg tudunk gyógyítani. Tehát nem akarom azért, hogy ez ilyen nagyon negatív legyen. Tényleg nagyon sok területen nagyon sokat fejlődött a szakma, és főleg például a gyermekkori különböző rákbetegségek, elsősorban leukémiának nevezett rákbetegségekben nagyon-nagyon sok beteget meg tudunk gyógyítani, de ugye akik hozzám jönnek, azok nem ezek, hanem azok, akik hát már végső kétségbeesésben vannak.
Gyerekkorát, mikor említette a gyerekkorából történeteket, a hite már egészen korán kísérte az életét. Vajon az ilyen nehéz helyzetekben hogyan tud segíteni akár egy ima?
Rengeteget tud segíteni, pontos visszatérve erre a legjobb barátnőmre, amikor nagyon-nagyon rossz állapotban volt, és azt se tudtuk, hogy a holnap utánt megéri, akkor a barátok összefogtak, és egy imaláncot csináltunk, és a Szent Imre templomba, hát én őszintén megmondom, én csak az elsőre tudtam elmenni, éppen azért, mert nekem vele kapcsolatban az orvosi vonalat kellett vinnem, de az első, amikor elkezdtük, akkor én is ott voltam, és hát ugye mindig valaki más ment, de minden héten csináltunk ilyet, és rengeteg ilyen imaláncba vettem részt, és hát ugye jó Isten megadta. Én mindig mindenhol azt mondom, azoknak is nem csak barátokkal kerülök ilyen szituációkba, hanem, ahogy mondtam már, hogy ismerősökkel, akiknek mondjuk például nem tudom azt a hátterét, hogy egyáltalán vallásosak-e, hisznek-e a jó Istenbe. Én mindig elmondom, hogy én hiszek abban, hogy a végső döntés nem az én kezemben van, nem az orvos, tehát a kezelő orvos kezében van, hanem a jó Isten kezében van. És abban kell bízni, hogy a jó Isten úgy gondolja, hogy meg fog valaki gyógyulni, ha pedig nem úgy gondolja, akkor azt kell elfogadni. Ezt nehéz olyanoknak elmondani, akiknek nincs hite, vagy akik mondjuk nem gyakorolják a vallásukat. Én mindenkivel úgy ülök szemben, és úgy tekintek mindenkit, mint akinek van hite. Ez nekem nem is kérdés. Én ezt mindenkinek elmondom, hogy a végső döntés úgyis a jó Isten kezében van. Aztán kezd vele valamit, azt már én nem tudom, hogy az hova vezet. Azt hiszem, hogy nagyon sok beteg egy ilyen komoly, soha nem tudni, mi lesz a vége betegség esetén, kapaszkodik abba, hogy van egy felső erő, aki majd eldönti, hogy mi lesz vele. Nagyon könnyű annak, akinek ez megadatott, ugye? Hát én egy ilyen fura családból származom, mi katolikusok vagyunk, és ez főleg az édesanyám vonala, mert a Podmanicki család maga, ugye, aki hát Erdélyből, meg a Párciumból származik, amikor a reformáció volt, ugye, aminek most ráadásul nagy ünnepét, egész évben nagy ünnepét ünnepeljük, evangélikus hitre tért. De már a nagyapám visszatért a katolikus hitre azért, hogy elvehesse a katolikus nagyanyámat, ugyanis a nagyanyám vonalán a dédapám nem engedte volna, hogy összeházasodjanak, hogyha nem katolikus hitben mennek a templomba. És én mindig nevetve szoktam mondani, hogy hát ha ez nem történt volna meg, akkor az édesapámnak kellett volna újra visszatérni a katolikus hitbe, mert az édesanyám édesapja, aki vatikáni nagykövetként fejezte be a karrierjét, hát szintén biztos, hogy nem engedte volna meg abban az időben, ez a 1940-es évek, ugye, 43-ban házasodtak az édesapámék, biztos, hogy nem engedte volna hozzá a lányát egy evangélikus hitűhöz, tehát mi mindenképpen visszakerültünk ugye a katolikus hitbe, ennek ellenére én elsősorban azt mondom, hogy nem az a fontos, hogy valaki katolikus, evangélikus, református, a lényeg az, hogy keresztény. És hogy hisz a jó Istenbe, hogy azt milyen formában teszi, az már másodlagos. Nekem nagyon fontos, hogy én katolikus vagyok, de elfogadom azt, hogyha valaki nem katolikusként, de ugyanabban a jó Istenben hiszünk, ugye. Úgyhogy hát ez az indítatás, ez nekem mindenképpen megvolt, és az én szüleim ezt nagyon szigorúan gyakorolták. Elmesélem akkor most itt egy nagyon-nagyon nagy ugrással, hogy az én édesapám 94 éves koráig élt, az édesanyám picit hamarabb halt meg, és az édesapám 94 éves korában még minden vasárnap otthon meghallgatta a rádióban a szentmisét, kijárni már ugye nem nagyon tudott, de meghallgatta, és aktívan részt vett benne, tehát amikor a szentmise a rádióból szólt, és úrfelmutatás volt, akkor az édesapám az asztalba támaszkodva letérdelt, és úgy hallgatta végig, nem csak úgy, hogy na ott ült egy fotőben, és hát csak ott úgy mellette úgy zúgott mondjuk valami, tehát a szószoros értelemben aktív van, vett benne részt, és ő ehhez nagyon ragaszkodott is. Az egyik húgomnak megszületett a kis unokája, és valamiért nem sikerült nagyon gyorsan elintézni a keresztelőt, és akkor az édesapám addig rágta a fülüket, hogy na most mikor lesz ez most már meg, mikor lesz ez most már meg. Úgyhogy szóval ő nagyon-nagyon odafigyelt, hogy mikor már felnőttek voltunk, és hogy a hitet nem csak szóban kell hirdetni, hanem gyakorolni is kell.
És ön a saját családjában ezt hogyan adta át?
Ez nálunk is megvan. Nehéz, mert ugye a fiúk, két fiunk van, a nagyobbik fiunk az velünk él, ő egy kicsit más, mint az átlag emberek, és amikor a nagymama, az én édesanyám elkezdett idősödni, és egyre nehezebben mozgott, és nem járt ki, már nem tudott kijárni a lakásból, de ő is ugye vagy a televízióban megnézte a szentmisét, vagy a rádióban meghallgatta, akkor ez a fiunk ővele szintén ugyanezt csinálta, és amikor a nagymama meghalt, akkor ő bejelentette, hogy akkor ő továbbra is így fogja csinálni. Tehát nem jön el velem például konkrétan a templomba, de minden vasárnap meghallgatja a szentmisét, illetve tulajdonképpen megnézi a német televízióba, ugye minden vasárnap a német állami televízióban mindig van szentmise, aminek az az érdekessége, hogy ez a szentmise nem mindig katolikus. És akkor ő végignézi, hogy ha éppen evangélikus van, vagy éppen református van, és mindig bejelenti, hogy ma nem katolikus mise lesz, hanem evangélikus például. Az a leggyakoribb, ez a kettő a leggyakoribb. Tehát ezt ő így hallgatja. A kisebbik fiunk távol él tőlünk, úgyhogy őt nem tudom annyira kontrollálni, de az biztos, hogy amikor itthon van Magyarországon, akkor ő aktívan mindig jön velem, és ez évente négyszer megtörténik. Például karácsonykor együtt járunk a éjféli misére, húsvétkor együtt járunk a feltámadási körmenetre, tehát amikor itthon van, akkor ezt megteszi. Kicsit gyanítom, hogy ez amikor nem itthon van, nem ennyire történik meg, ráadásul Angliában él, ugye, ahol hát nem annyira katolikusok az emberek, vagy legalábbis nem olyan gyakori, hogy katolikus templom közelében él az ember. Őszintén megmondom, erre nem kérdezek rá. Nekem erről az a véleményem, hogy ő már felnőtt, tehát ezt már neki kell elintézni a jó Istennel. Mi megadtuk az alapokat, ő látja a példát, hogy aztán ennek a gyakorlati részét ő hogy kivitelezi, ez már az ő is a jó Isten dolga.
Ön egyébként sokat utazik?
Most már nem, vagy legalábbis nem olyan sokat, mondjuk így. Sokat utaztam, de ez a nagyobbik fiunk, aki velünk él, nagyon nem szereti, ha én utazom, mindig attól fél, hogy valami történik, úgyhogy igyekszem leredukálni, de azért még ma is évente mondjuk egy olyan 4-5 hivatalos utat még mindig megcsinálok, de hát ugye én nekem már réges-régen nyugdíjba kellene lennem, már nekem nem kellene dolgoznom, mert én már elmúltam 70. De még mindig dolgozom, egyrészt mert a munkahelyem legmagasabb vezetője, a főigazgató, hát nagyon ragaszkodik hozzám, és nagyon kéri mindig, hogy még maradjak. A másik a férjem, aki nagyon ragaszkodik hozzá, hogy dolgozzam, mert mindig attól retteg, hogy mi lesz vele, ha én is egész nap otthon leszek. És állandóan ő neki fogom mondogatni, hogy mit csináljon, így pedig ő, aki már nyugdíjban van, élvezettel osztja be a saját idejét, a saját tempója szerint. És hát persze a fiunk, aki velünk él, ő is dolgozik, és ő is mindig mondogatja, hogyha együtt járunk, együtt indulunk a munkába, és mindig mondja nekem, te később gyere meg, mint én. És akkor néha mondom neki, hogy Mikróskám, hát én már 70 éves vagyok. Nem baj. Azt akarja, hogy én dolgozzam tovább. Úgyhogy hát még dolgozom egy ilyen különleges, speciális engedéllyel, ugye az egészségügyben ez így működik, és ez azt jelenti, hogy még dolgozni is fogok 2019 közepéig. De mondtam, hogy utána már nincs az a jó Isten, aki rá tud még beszélni, még hogy még utána is dolgozom, úgyhogy hát abban bízom, hogy na, akkor majd be is fogom fejezni. Én megértem a baráti társaságot is, aki nagyon örül, hogy dolgozom, mert ugye ez a lehetőség, hogy ilyen sokat tudjak segíteni effektív az egészségügyben, ez azért akkor el fog kopni, a kapcsolatok élnek még egy pár évig, de azért hát egy idő után már biztos, hogy nem lesz lehetőségem arra, hogy segítsek, de hát remélem addigra lesznek majd mások.
Mesélt már arról, hogy kik a legfontosabb személyek az életében. Tulajdonképpen ők példát mutattak, példaképek lehettek, vezettették az életét akkor ezek szerint gyermekkorában is. Ön szerint mennyire fontos ez, hogy ez a példa legyen mondjuk a mai fiatalok körében?
Van nekem kapcsolatom fiatalokkal, konkrét kapcsolatom is van. Én a 10 évig voltam a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének a kancellárja, és a működésem utolsó 2 évében az egyik fő feladatom pontosan az volt, hogy a fiatalokat megszervezni arra, hogy ugye bekapcsolódjanak ebbe a szintén karitatív munkába, ami hát el is indult, és most, hogy már nem én csinálom, is kapcsolatban vagyok velük, és részt veszek ezeken a programokon, tehát nagyon sok kapcsolatom van. Azon kívül a kisebbik fiunk egy ilyen hatalmas baráti körrel rendelkező fiatal ember, aki mindig, mi már gyerekkorukban törekedtünk arra, hogy ne ő menjen máshova, miután azokat a helyeket nem tudjuk kontrollálni, hanem ő hozza haza a barátokat, és ez még ma is megvan. Minden évben jön egy nagyobb baráti társaság segíteni nekünk például szüretelni, mert a férjem borász volt, és most a saját borát csinálja. Úgyhogy van kapcsolatom rendesen fiatalokkal, és szerintem ez egy nagy hiány. Én úgy érzem, hogy ez ma nincs meg. Nálunk hál' Istennek megvan, mikor a kisebbik fiunk, aki az érettségének megfelelő végzettségét Angliában szerezte meg, és ehhez az iskolához kellett neki egy ilyen, hát kicsit rövid önéletrajzot írni, és az egyik pontja ennek az önéletrajznak, vagy hát ennek a kis munkának az volt, hogy hát van-e példaképe, és ha igen, akkor hát írjon erről. És ez egy nagyon érdekes dolog volt, hát akkor a gyerek volt, hát most már nem gyerek, de akkor volt olyan talán 15 éves. És úgy kíváncsi voltam rá, hogy na vajon el fog-e jönni hozzánk, mármint hozzám és az apjához, és fog-e ebben segítséget kérni, hogy hát ugye, hogy meg mind. Nem jött el, de megmutatta. És a nagyapját, tehát az én édesapámat nevezte meg a példaképének, amin hát persze nem csodálkozom. Ez nekem egy olyan fantasztikus érzés volt, de nem szólt senkinek, és utána azért... Hát kicsikartam tőle, hogy mutassa meg, hogy miket írt a nagyapjáról. Hát szóval az nekem egy akkora pozitív élmény volt. Aztán én őszintén megmondom, hogy ugye nem kért rá, de megsúgtam az édesapámnak ezt, aki hát egy nagyon-nagyon nehéz életen ment keresztül, és valószínűleg a hite nélkül nem is csinálhatta volna, vagy nem tudta volna megcsinálni úgy, ahogy megcsinálta. És ez egy érdekes dolog annak ellenére, hogy én lány vagyok, nekem az két igazán meghatározó az férfi az életemben, és az egyik a nagyapám, az említett vatikáni nagykövet nagyapám, aki hát a gyerekkoromat nagyon meghatározta, mert ő akkor már ugye nem volt aktív, és rengeteget foglalkozott velem. Az, hogy én megszerettem azt, hogy olvasok, és megszerettem a komoly zenét. Szóval nagyon-nagyon sok az én kulturális fejlődésemben nagyon-nagyon sokat tett értem, és sok példát mutatott nekem. Abban az időben az édesapám nagyon nehéz körülmények között géplakatosként dolgozva, hát erre ugye nem tudott volna annyi időt fordítani, de aztán később, ugye hát amikor már kezdtem felnőni, akkor pedig az ő példája, az ő hihetetlen kemény gerincessége, és nem hajolok meg semminek, és nem térek le az utamról, ez a példamutatása volt a másik. Lehet, sokan csodálkoznak ezen, hogy ugye a lányoknak általában az édesanyjuk szokott a példaképe lenni, de hát lehet, hogy ebben benne van egy kicsit az is, hogy én már gimnazista koromban a szerdai ferenceseknél fiúsítva lettem, az ottani ciszterci történelem tanárom, mert nem csak ferencesek tanítottak, ugye, mert nem volt elég szerzetes akkor még, ő engem fiúsított, és nagyon sok fiú között nőttem föl, úgyhogy lehet, hogy ebbe ez is benne volt, de minden esetre én őket tartom a fő példaképeimnek, és úgy érzem, hogy anélkül, egy igazi jó példakép nélkül majdnem, hogy lehetetlen, hogy az ember igazán olyan komoly, megbízható, becsületes és vallásos emberré nőjön föl, mint ami remélem nekem sikerült.
És azt mondta, hogy egy kicsit úgy érzi, hogy ebből hiány van.
Ma. Nagyon hiány, nem hogy kicsit, nagyon hiány van. Állandóan rohanunk, még akkor is, amikor már nem kellene rohannunk. Hát a legtöbb embernek persze rohannia kell, hát nem egy embernek nem egy állása van, hanem két állása van, három állása van, az egész világ pénzközpontúvá vált. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon nem tetszik, hogy merre jár, merre megy a világ, de erre is mindig azt szoktam mondani, amikor sok ember engem erről megkérdez, hogy hát a jóisten tudja, hogy ezt miért csinálja így, biztos megvan az oka. Egyrészt ugye hát szabad akaratot adott nekünk, és ezért rossz irányba megyünk, de azt, hogy engedi, hogy erre menjünk, ezt ő biztos tudja, hogy miért így van. Én bízom benne, hogy nem a vesztünkbe rohanunk, és hogy a fiatalok rájönnek majd arra, hogy más is van azon kívül, hogy sok pénzünk van, és minden élvezetet megtalálunk magunknak. Erre egy pici kis példa megint a kisebbik fiunkból, amikor ő befejezte a tanulmányait, és elkezdett dolgozni, akkor nagyon sok barátja ment bankba dolgozni, és ő nem akart. És akkor megkérdezték tőle, hogy miért nem, hát olyan sokat kereshetnél. És akkor a fiam olyan nagyon egyszerűen elintézte, ilyen teljesen alapszinten azt mondja, hát hiába keresek sok pénzt, három rántott szeletnél úgyse tudok többet megenni, hát most miért kell ez nekem még egy negyedik is? Úgyhogy ez nekem akkor olyan nagyon tetszett, olyan nagyon két lábbal a földön állok példa volt. Ugyanakkor ugye azt látta, hogy ezek a fiúk, akik elmentek a barátok közül bankba dolgozni, hihetetlen sok pénzt kerestek, csak éppen nem volt idejük elkölteni. Olyan sokat kellett dolgozni. Úgyhogy én próbálom ezt így mondani mindenkinek, akinek a közeli bekerülök, hogy a pénz nem minden, mi a mi fiatalkorunkban, hát olyan kevésből, mi boldogok voltunk, hogyha egy finom zsíros kenyeret megettük paprikával, paradicsommal, és ez volt a csúcsok csúcsa, és ma meg már ugye a kaviár se elég, úgyhogy jó lenne, ha több fiatal találna magának olyan példaképet, aki azt mutatja, hogy nem ez a minden. Nincs meg a példakép, ugyanakkor most elindult egy pár nagyon komoly olyan mozgalom, ami azt hivatott elérni, hogy a keresztény gondolkodás újra visszakerüljön az emberek, az egész egyszerű átlag emberek gondolkodás módjába. Ez a mozgalom pillanatnyilag a T72 munkacímet viseli, és a T72 a 72 tanítvány. Valószínűleg ezért is jutottam, ugye, mert ez a bizonyos Lukács evangélium, amiről az elején beszélgetünk, ez így kezdődik, hogy Jézus elküldte a 72 tanítványt, és hogy azok nagy örömmel visszajöttek, hogy milyen sok eredményt értek el. Mi is nagyon bízunk benne, ezt különböző keresztény szervezetek indították. Először úgy indult, hogy ez egy csak katolikus mozgalom lenne, Bíboros úr vállalta a fővédnökségét, Székely püspök úr lett kijelölve konkrét hát együttdolgozásra, aztán kiterjesztettük, és most már nem az, hogy katolikus, hanem keresztény, tehát vannak benne reformátusok, evangélikusok is, és különböző öt témakörben fölállított ez a csapat, egy ilyen kis vezetőcsoportocskát, és az ötben benne van az oktatás, benne van a család, benne van az egészségügy, és még kettő, ami most így hirtelen nem is jut eszembe, de nem is annyira fontos, és az egészségügyi csapat azt szeretné elérni, hogy a gondolkodás módja az egészségügyben dolgozó embereknek keresztényi alapokra kerüljön vissza, mert ugye hát azt látjuk, hogy mennyivel emberségesebb, mennyivel segítőkészebb volt a régi világban, amikor például ugye az ápolónők apácák voltak, akiknek semmi más dolguk nem volt, mint a beteggel foglalkozni. Ez ma már sajnos ugye nem így van. Ezt el kell fogadnunk, ez egy új helyzet, de az, hogy ezek az emberek keresztényi alapon ne csak egy számot lássanak a betegbe, hogy na ez a ketteske, aki ott fekszik a kettes ágyon, hanem ez egy komplex ember. És ez a mozgalom most hát ezen dolgozik, és megkeresi az ország különböző pontján azokat az embereket, akik erre alkalmasak, és szeretnénk, hogyha ugye a 72 tanítványból aztán mondjuk 720 legyen, aztán majd 7200, és egyre több, és egyre több. Ez egy nagyon lassú folyamat, ezt mi most már többször így ez a kis vezető csapat többször megbeszélte, és átgondolta, hogy itt nem lehet azt várni, hogy holnap után eredmény lesz. Ráadásul a különböző csoportok munkája teljesen összefonódik, mert ugye az egészségügyben is nem lehet kihagyni azt, hogy ugye az oktatás milyen hatással van magára az egészségügyi személyzetre, intézet oktatására és továbbfejlesztésére, hogy a családi indítatás, hogy ugye ha már hazulról is hozom ezt, akkor ha én egy ilyen egészségügyi dolgozó leszek, akkor nekem mennyivel könnyebb, mert már úgyis keresztény a gondolkodásom, ha meg nem vagyok, hogy tudom a környezetemet, a kollégámat erre rávenni. Mondom, ez egy nagyon-nagyon nehéz, nagyon hosszú folyamat, de ha nem kezdjük el sose, akkor nem is jutunk el soha sehova. És akkor a másik mozgalom, amit ugye szintén hát ugye hozzákapcsolhatunk ehhez, az a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége, akinek ugye a jelmondata kettős, magyarul úgy hangzik, hogy a hit védelme, ez az első fele, és a szegények, betegek rászorultak segítsége. Na most, amiről most beszélünk, az a hit védelme, hogy az nekünk a Máltai Lovagrend tagjainak ez egy kötelessége, és el is határozta a Magyar Szövetség, hogy idén kezdi, és utána remélhetőleg évente lesz egy közös, kicsit konkrétabb témában egy konferencia. Most az első konferenciát úgy tervezzük, hogy ez egy ilyen széles ívű lenne maga a hit és a hitvédelme általánosságokban a különböző területeken. Itt is megvan, hogy most fogjuk fölkérni az előadókat, de már ki vannak választva, itt is például benne van az oktatásban, milyen fontos a családban. Tehát kvázi egy csomó helyen érintkezik ezzel a T72-es mozgalommal, valószínűleg előbb-utóbb össze is fogjuk hozni, már csak azért is, mert a T72 elhatározta, hogy nem konferenciákat rendezünk, hanem konkrét gyakorlati dolgokat próbálunk meg hát megvalósítani, míg ugye a lovagrend, akinek hát sokkal kisebbek a lehetőségei, adná bizonyos fokú szellemi hátteret ezekkel a konferenciákkal, és akkor jövő évtől kezdve úgy tervezzük, hogy lebontott ott is egyik évben az oktatás, másik évben a család, stb. Stb. Úgyhogy hát elindultak dolgok, és ez nagyon fontos, ugye korábban mondtuk azt, hogy hát mennyire más irányba megy a világ, amikor csak a pénz a fontos, és a hatalom, azt nem is említettük még, pedig hát az is egy ilyen nagyon fontos cél ma, de elindult valami, és nagyon bízunk benne, hogy ha nem is holnap, és nem holnap után, de talán pár év múlva hát megmozdul valami, és eredményeket hoz.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az elhangzottakat. Pusztainé dr. Podmaniszki Erzsébet orvossal beszélgettünk az Országos Onkológiai Intézet nemzetközi osztály vezetőjével.
Én is köszönöm.
Dr. Podmaniszki Erzsébettel, az Országos Onkológiai Intézet nemzetközi kapcsolatok osztályának vezetőjével Keresztes Szilvia beszélgetett.
Ma, február 4-én Takács Gyula napja van. 1911. február 4-én született, Tabon. Somogyországon kívül lehet, hogy nem nagyon ismert, de Somogyországnak talán a legismertebb, és Somogyországot legjobban ismerő költője, írója, műfordítója, kultúra szervezője. Számomra egyébként Takács Gyula a népművelő, az intézmény szervező, és az a költő, aki filozófiává emelte a tájképeket. Ma Takács Gyulának vagy 10 verse hangzik el a Mária Rádióban, és érdemes Takács Gyula verseit és regényeit is megismerni. Szeretettel ajánlom a hallgatói család figyelmébe Takács Gyulát. Takács Gyula a látványon túl. Minden pillanat csak egyszer él, mégsem halott, a teljes része. A látványon túl szívünkkel indul a mindenségbe. Minden pillanat csak egyszer él, mégsem halott, a teljes része. A látványon túl szívünkkel indul a mindenségbe.